Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Szeberkényi Károly atyával.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen!
Nagy szeretettel köszöntelek minnyájatokat, kedves testvéreim! Felnőtt katekézisünk kezdetén köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit, valamint az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. Fontos és izgalmas az a téma, amelybe már belekezdtünk, de amelynek a folytatása most következik, mégpedig egészen konkrétan az eredeti bűn témakörébe fogunk most belekezdeni. Eljutottunk a katekizmus 396. pontjához, és itt egy fő cím is szerepel ehhez a ponthoz, a szabadság próbája. Mit tanulhatunk tehát ebben a témakörben? Isten az embert saját képmására teremtette, és barátságába fogadta. Az ember, a szellemi teremtmény ebben a barátságban csak úgy élhet, hogy szabadon aláveti magát Istennek. Ezt fejezi ki az embernek adott tilalom, hogy ne egyen a jó és a rossz tudásának fájáról, mert azon a napon, amikor róla eszel, meg fogsz halni. Idézzük a Teremtés könyve 2.17-et. A jó és a rossz tudásának fája szimbolikusan arra az áthághatatlan küszöbre utal, melyet az embernek, mint teremtménynek szabadon el kell ismernie, és hűségesen tiszteletben kell tartania. Az ember a teremtőtől függ, alá van vetve a teremtés törvényeinek és az erkölcsi normáknak, melyek a szabadság használatát szabályozzák. Átlépni a küszöböt. Mi ez a küszöb, amiről a katekizmus szót ejtett? Ez a küszöb annak felismerése, hogy más a teremtő, az életforrás, az örök és végtelen szerető Isten, és más a teremtmény. Ez annak a felismerése, hogy a teremtmény soha nem lesz azonos a teremtővel. Hasonló lehet, mert hiszen ez is benne van már a Teremtés könyvében, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette. Tehát hordozhatunk mi isteni vonásokat, és majd fogjuk hallani, hogy a kísértő mivel ámítja Évát, hogy dehogy fogtok meghalni, ha erről a fáról esztek, hanem olyanok lesztek, mint Isten, vagy mint Istenek. Isteni tulajdonságaiktok lesz. És így akkor ezzel az ember átlépné a küszöböt, és át is lépte a küszöböt, mert a küszöb arra utal, hogy csak hasonlóak lehetünk Istenhez. Egyébként ezt Jézus meg is kívánja, mert azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, mint mennyei atyátok tökéletes. Tehát törekednünk kell, hogy isteni vonásaink legyenek, de nem leszünk azonosak a teremtővel. Az angyalok bukásának ez volt a háttere, és ezt hordozza Mihály neve, a Mihály, ki olyan, mint Isten. Pannonhalmán a barokk kápolnában, a Boldogasszony kápolnában, ahol a bencések temetkezési helye van, a szép díszes barokk oltár fölött ott van Mihály szobrocskája, Mihály főangyalé, aki legyőzi a sátánt, és latinul van odaírva, ezt ott jegyeztem meg, remélem, hogy jól idézem, hogy quis ut Deus, hogy ki olyan, mint Isten. Az angyalok olyanok akartak lenni, azt gondolták, hogy átvehetik a teremtőnek a helyét, És annyira tökéletesnek érezték magukat egyes angyalok, hogy úgy vélték, hogy nincs szükségük Istenre. Ők egyszer dönthettek, mivel csak szellemi teremtmények, és nincs időbeliségük már, ezért nem volt másik döntési lehetőség, vagy a helyrehozatal lehetősége. Nekünk van még bűnbánati lehetőségünk, milyen jó dolog ez. És ugyanakkor nekünk is ezt a küszöböt mindig figyelembe kell vennünk. Nagyon fontos a felvezetés ennek a gondolatmenetnek, mert arról hallottunk, hogy Isten az ember saját képére teremtette, de a barátságába fogadta. A barátság kötelez bennünket. A barátsággal lehet visszaélni, de az Istennel való barátsággal nem szabad visszaélni. Sokszor esik az ember olyan hibába, hogy amikor valakinek a bizalmába került, valaki befogadta a bizalmába, akkor esetleg visszaélevel a nagy lelkűséggel és bizalommal átlép határokat, mert olyasmire kéri, vagy olyan dolgot kér tőle, ami már nem tartozik a barátság keretei közé, nem tartozik, de kihasználja a másikat az ember, túllép a barátságon. De a Jóistennel való barátságunk, ez alázatot kíván, és szabad elismerést, elfogadást. És azt mondja, az ember a szellemi teremtmény ebben a barátságban csak úgy élhet, hogy szabadon aláveti magát Istennek. A barátság az mindig egyenrangosságot jelent, hát ez esetben nem áll fönn az ilyen értelembe vett egyenrangosság. Isten nagy lelkűsége és megelőző szeretete áll fenn, amelyen az embernek szabadságot adott. Az embernek az Úrral való egyenjogossága a szabadság tekintetében áll fenn, de szabadon elfogadhatja azt, hogy Isten nagyobb nála, és Isten az, aki vezet, szeretetből irányít és hív magához. Mi is hívjuk Istent magunkhoz, a segítségét kérjük. Mondjuk is a Zsolozsmánban, Istenem, jöjj segítségemre, nem? Hát hívjuk az Istent az imádságunkban, de ez más, mint ahogy Isten az ő létébe hív, és az örök életbe hív minket, és erre az ember szabadon válaszolhat. Testünk is van. De mégis azt mondja itt a katekizmus, hogy szellemi teremtmények vagyunk, mert hiszen sokkal inkább meghatározó az a belső szellemi adottság, az értelem, a szabad akarat, amellyel döntéseket hozhatunk. Egyéb teremtmények is reflexszerűen, bizonyos szokások szerint talán beszélhetünk idézőjelbe téve érzelmekről, ahogy egyes teremtmények, vagy mondjuk így, hogy például házi kedvencek tudnak viselkedni. Vannak bennük érzelmek, vagy bizonyos reakciók, tehát tudnak viselkedni, be lehet idomítani őket. Most nem lehet felsorolni az összes házi kedvencet, kinek a kutyája, kinek a cicája, kinek a kakadúja, mint nekem, a Lóri. Hát ott van sok kedves érzelmet tud felmutatni. Vagy fontos dolgokra meg lehet tanítani állatokat, kutyákat, hogy vezesse a látássérülteket. Meg lehet tanítani arra, hogy nyomozzanak, találjanak meg bűnös dolgokat, ugye a kutyák, a szaglásuk szerint, és a lovakat, azokról olyan sok szépet mesélnek, akik akár valamilyen terápiára használják, vagy pedig hát egyszerűen a lovaglásra, vagy azon bizonyos tornákra. Hát Az állatokban is vannak ilyen értelmes dolgok, azokat viszont a Jóisten oltotta beléjük. Egy viszont nincs bennük, hogy ők döntsenek, és valamit az ő szabad akaratukból kinyilvánítsanak. Ösztönösen viselkednek, tehát föl lehet bosszantani egy kutyát, hogy aztán vicsorogjon és megharapja a rendetlen embert, de ezek nem szabad akarati lépések, és mi szellemi lények vagyunk. És arról beszélünk, hogy majd a feltámadott testünk is bizonyos értelemben az már egy szellemi test. Nem ennek az anyagvilágnak kiszolgáltatott test, amelyben éhezünk, meg elfáradunk, meg különböző bajokat kell elviselni, hanem az már egy romolhatatlan, ezt szoktuk mondani, de az már a szellemiségnek a jellemzője, hogy már helyhez, vagy érzelmekhez, meg fizikai küzdelmekhez nem leszünk kötve. És ez a szellemi teremtmény tehát alá kell, hogy vesse magát az Istennek, szabadon. Talán rosszul hangzik ez a kifejezés, hogy aláveti valaki magát a másiknak. Mert félre lehet érteni. Az alárendeltséget azért Isten és ember között azért nem lehet félreérteni, mert ha tetszik, hanem már erről beszéltünk az imént, hogy Isten a teremtő, mi pedig a teremtmények vagyunk. Tehát mindenképpen alávetettek vagyunk ilyen értelemben, mert nem vagyunk egyenrangúak. De amikor a szabad akaratból történő alávetettségre gondolunk, akkor azt nem szabad félreérteni, mert nem egy szolgai vállalkozásba kezdünk, nem szolgasorba jutunk, nem leszünk rabszolgái Istennek. Mi nem a házi kedvencei leszünk az Úrnak, ha alávetjük magunkat neki, hanem megbecsült gyermekei. Amúgy is tudjuk jól egy szülő és gyermek viszonyból is, hogy mégiscsak hát nem szolgái a gyerekek a szüleiknek, de mégis alávetettek. Legalábbis egy bizonyos életkorig, amikor rászorulnak a szüleik vezetésére, nevelésére, útmutatásra, tehát engedelmeskedni kell, maga az Úr Jézus is engedelmeskedett a szüleinek, és ezen keresztül megmutatta, hogy a szándék az, hogy a mennyei atyának is mindenben engedelmeskedjen. Tehát az ember élet Isten fia is alávetette magát Istennek, az atyának. Tehát ez nem szolgasság, hanem inkább örömteli lehetőség, hogy rábízom magamat Istenre. Ne értsük tehát félre ezt az állapotot, hogy alá kell vetni magát az embernek, Istennek. Ezt fejezi ki az embernek adott tilalom, hogy ne egyen a jó és a rossz tudásának fájáról. Tehát ez a Teremtés könyve 2.17, ez egy különleges fa. Emellett ott van az életfája, meg hát a sok gyümölcsöt hozó fa, amiről szabad enni. Kísértő is, majd fogjuk azért ezt olvasni, meg részletezni. Hát valóban azt mondta, hogy nem ehettek a kertfáiról? A csalafinta kérdést így teszi föl a kísértő, a kígyó. Nem, de ott van ez a fa, erről nem szabad ennünk, mert akkor meghalunk. Hát, ne higgyetek ennek a dolognak. De a jó és a rossz kifejezés az értékrend meghatározásának a fokmérője, hogy mit tartunk jónak, mit nevezhetünk jónak, mi az, ami az Istennek tetszik, és mi az, ami ellentétes ezzel, ami ő neki tetszik, vagyis akkor ki mondja meg, hogy mi a jó és a rossz? Ennek a kimondása, ennek a hatalma, ez egyedül Istené. Nem mi kell, hogy kitaláljuk, hogy mi a jó és mi a rossz, azt a Jóisten elénk tárja, erről is már azért beszéltünk, a jó és rossz fogalmáról, De itt most arra kell gondolnunk, hogy az élet megőrzése és a barátság megőrzése a tét. Mert hát ott van a figyelmeztetés, mert azon a napon, amikor róla eszel, meg fogsz halni. Tehát a küszöbre utal a jó és a rossz tudásának a fája, a küszöbről kezdtük el a gondolatainkat elindítani és elemezni ezt a kifejezést. Isten az Isten teremtő, és mindenható az ember a teremtmény. Az ember a teremtőtől függ, alá van vetve a teremtés törvényeinek. A Jóisten teremtette ezt a világot, beleoltotta a teremtés, a természet törvényeit, és ezekkel mi nem változtathatunk, csak felfedezhetjük, vagy élhetünk az ebből adódó lehetőségekkel. Itt nyilván nem a természettudományok tilalmáról van szó, hogy nem lehet megismerni, feltárni a természet titkait, használni, élni a természetben elrejtett dolgokkal, törvényszerűségekkel, de nem mindent lehet az embernek önkényesen használni, vagy pedig megváltoztatni. A természet törvényeit nem lehet megváltoztatni, mert azt a Teremtő adta, ő ezt így akarta, és aztán itt van a lelki életre vonatkozó, az emberi viselkedésre vonatkozó másik fontos alapelv, azt, amit erkölcsnek mondunk, alá van vetve a teremtés törvényeinek és az erkölcsi normáknak, amelyek a szabadság használatát szabályozzák. Mindig megkülönböztetjük közbeszédben is a szabadság és a szabadosság kérdését. Az ember a szabadságával képes a jót választani, és képes a rosszat is választani. A szabadosság lenne az, amit a küszöbnek neveztünk az imént, ha már így a sajátos fogalmainkat igyekszünk tisztázni. A szabadosság lenne az, amikor az ember úgy gondolja, hogy ő mindent megtehet, ami neki tetszik. Vagyis ő állandóan szakít a jó és a rossz tudásának a fájáról. Ne mondja meg nekem Isten azt, hogy én mit csináljak, hanem én azt csinálok, amit én akarok, és én döntöm el, hogy mi a jó, vagy nekem mi a jó, vagy másnak mi a jó és mi a rossz. Ezt szabadosságnak szoktuk mondani, míg a szabadság az értékválasztás lehetősége. De hát, ha annyira balga az ember, hogy tudván és ismerve azokat a dolgokat, amelyek a kárára vannak, akár magatartásbeli dolgok, erkölcsi kérdések, vagy anyagi vonatkozású dolgok, és a kárára lévőket választja, és ezzel ellenkezik Istennel, aki tudja, hogy mi jó nekünk, ő tudja, hogy mi a jó nekünk, nem pedig mi. Ő mondja meg, és ezzel segít, és olyan szépen fogalmaz itt a katekizmus, hogy az erkölcsi normák a szabadság használatát szabályozzák. Tehát ad támpontokat. Olyan egyszerű egyébként ez a kérdés, hát mindenki tudja, aki például úton van, valahova el akar jutni, és a régi rendszerben, amíg nem voltak ilyen irányító eszközök a telefonon, hogy be lehet állítani, hogy hova akarok menni, akkor végig megmutatja az utat. Most nem mondok idegen szavakat ezekre. Azt sem mondom, hogy applikáció, meg GPS, meg ilyeneket nem mondok, mert ez nem ide való, ezek az idegen szavak, hanem tehát okostelefonnak az útmutatója, hogyan jutok el egyik helyről a másikra. Hát ez mondjuk folyamatosan mutatja, de régen nem így volt. Kellett ismerni a táblákat, meg kell figyelni. Most is egyébként, hát azért kint vannak az útjelző táblák és a településeket megjelölő táblák, hogy egy-egy úton, autópályán hogyan kell, mikor kell bekanyarodni, mikor kell tovább haladni. Tehát ezek mutatják, hogy hogyan érem el a célomat. Ezek segítő pontok, segítő eszközök, hogy amit elhatároztam, azt el tudjam érni. Hát ezek az erkölcsi normák is ilyen útjelzők, amelyek segítségünkre vannak, nem azért, hogy korlátozzák. Hát egy útjelzőtábla nem korlátozza az embert, mert hát ha akarsz, befordulsz jobbra, ha nem, akkor mész egyenesen. De azért mégis megmutatja, hogy merre kell menni. És hogyha valaki tudja, hogy merre akar menni, mert van neki értékrendje, ez az erkölcsi életnek a legfőbb fogalma, hogy van egy értékrendem, mégpedig hívő, keresztény értékrendem, amit követni akarok, akkor kapok ehhez útjelzőket és segítséget, és szabályozzák a szabadság használatát. Belekezdünk, de meg fogjuk szakítani a témát, de az ember első bűne témakörébe. Belekezdünk a 397. ponttal. Az ördögtől megkísértett ember hagyta, hogy szívében meghalljon a teremtője iránti bizalom, és visszaélve szabadságával nem engedelmeskedett Isten parancsának. Ebben állt az ember első bűne. Ettől kezdve minden bűn engedetlenség Istennel szemben, és bizalmatlanság az ő jóságával szemben. Itt ez az utóbbi kifejezés, és ez a magyarázat, hogy igazából a bűnnek a lényege bizalmatlanság, mert nem azért nem engedelmeskedik az ember Istennek, mert hogy ő most dacos akar lenni, hanem azért, mert nem akarja elfogadni, hogy Isten jót akar neki. Tehát innen kezdődik a háttere az engedetlenségnek, hogy bizalmatlanok vagyunk az Úr iránt. Természetesen, hát azért a bűnben ott van a bizalmatlanság mellett ez a tudatos szembeszegülés az Úristennel. Az a csak azért se, az a makacság, vagy pedig akármilyen oknál fogva sértődöttség, csalódottság, gyengeség, vagy emberi büszkeség, gőg, vagy akár figyelmetlenség és hanyagság számtalan oka lehet annak, hogy az ember engedetlenné váljon. A bűnnek tehát a háttere és gyökere az engedetlenség Isten parancsaival szemben, és ennek pedig a bizalmatlan lelkiállapot a társa. Az ördögtől megkísértett ember hagyta, hogy szívében meghalljon a teremtője iránti bizalom. Erről szól a Teremtés könyvében a bűnbeesés leírása. Majd azért olvassuk majd, és igyekszünk részleteiben ezt megismerni, ezt a történetet. A 398. pont mondja, a bűnben az ember Isten elé helyezte magát, és ezáltal megvetette Istent. Önmagát választotta Istennel szemben, teremtett voltának következményeivel szemben, követelményeivel szemben, és ezért saját java ellenére döntött. A szentség állapotában teremtett ember arra rendeltetett, hogy Isten a dicsőségben teljesen megistenítse őt. Az ördög kísértése olyan akart lenni, mint Isten, de Istenen kívül és Istent megelőzve, és nem Isten szerint. Erről már sokat beszéltünk, hogy ki olyan, mint Isten. Az embert is ugyanarra a bűnre, vagy ugyanarra a lelkületre akarta csábítani, és meg is tette az ördög, ahogyan az ő bukása történt. Ő is olyan akart lenni a bukott angyal, mint Isten. És itt ezt az én központosságot, ezt az önzést, hogy én vagyok a valaki, ezt akarja az emberrel elhitetni a kísértő, hogy annak az ajándéknak is ellent mondjon, amit Isten felkínál az ember számára. Itt idézőjelben van téve ez a kifejezés, hogy megistenítse az Isten az embert, mert valóban minket hasonlóvá akart tenni magához, de az nem azt jelenti, hogy az ő helyébe lépünk, nem azt jelenti azt, hogy mi nagyobbak leszünk, mint Isten, hanem Isten szerint, az ő akarata szerint tudunk az ő boldog világának részeseivé lenni, és felismerni a hasonlóságot a Teremtővel, éppen a szeretetben, mert mi is képesek vagyunk a szeretetre, a kapcsolatra, a megnyílásra, és ez teszi boldoggá az embert, hogy nem, nincs bezárva önmagába, és a bűnnel pedig magába akarja zárni az ember saját magát, mert önző módon a saját makacs akaratát akarja teljesíteni és megvalósítani. Eljutottunk tehát a mai alkalommal a katekizmus 398-as pontjához. Itt még azért elég hosszasan elemzi a katekizmus az ember első bűnét. Számtalan idézet van, itt a lábjegyzet majdnem az egyharmadát kitölti a könyvnek, itt a oldalnak, ahol tartunk a katekizmusban. Ez azt jelenti, hogy itt számtalan vesdőssze hivatkozási hely van a Biblia egyéb helyeire, amelyekkel alátámasztja a katolikus egyház tanítása azt, amit elénk tár. Mert hiszen tudjuk jól, hogy a katekizmus bibliai alapokon nyugszik, és az egyház hagyományán ezzel ismerkedünk, és ismerkedtünk a mai alkalommal is. Köszönöm a figyelmeteket, az érdeklődést, és folytatjuk majd ezt a nagyon izgalmas témát, amely egész emberi létünket meghatározza, hogy el ne tévedjünk, hanem üdvösségre jussunk. Jelenlévő gazdagréti testvéreimre, az Apostol Televízió kedves nézőire, az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira a Jóisten további bő áldását kérem. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Szederkényi Károly atyával.